Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egri főegyház megyében a jubileumi szentévet Ternyák Csaba egri érsek az egri bazilikában december 28-án vasárnap a 10 órai ünnepi szentmise keretében zárja le. A szentmisét a Szent István Rádió élőben közvetíti, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornáján is élőben követhető a szentév lezárása. Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, Magyarország nem lesz bevándorló ország, közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Mencer Tamás arról írt, hogy karácsony másnapján Párizs belvárosában egy férfi megkéselt 3 nőt. A támadó 25 éves afrikai származású büntetett előéletű. A politikus szerint Magyar Péter és Bódis Kriszta gumicsontnak, álproblémának tartja a bevándorlást. A Tiszás Dávid Dóra azt akarja, hogy fogadjunk be mindenkit. A szintén Tiszás Barna Judit pedig azt állítja, hogy bevándorlók nincsenek. Brüsszel napi 1 millió euróra büntet bennünket, amiért nem engedjük be ezeket a gyilkosokat. Weber, von der Leyen és egész Brüsszel zsarol, támad, fenyeget bennünket azért, mert nem engedjük be a migránsokat, fogalmazott. Egyértelművé vált 2025-re, hogy a béke és a biztonság lett a legfontosabb érték. A magyar kormány pedig minden erejével azon dolgozik, hogy megőrizze Magyarország békéjét és biztonságát, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Hidvégi Balázs bejegyzésében megosztott videóban azt mondta: Európa nehéz évet zár, az elhibázott brüsszeli döntések következményeit mindannyian érezzük. A háború, a migráció, a terrorveszély, az energiaválság és a gazdasági nehézségek határozzák meg ma az európai mindennapokat, jelezte. Néhány év leforgása alatt megrengett minden, amit Európában korábban természetesnek gondoltunk, és ezért sajnos a brüsszeli elit viseli az elsődleges felelősséget, jelentette ki a kormánypárti politikus. Hangsúlyozta, a kormány mindent megtesz azért, hogy kimaradjunk a veszélyes brüsszeli döntésekből, és ne sodorjanak minket háborúba. Januárban teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten. Gulyás Gergely közölte, a kormány korábbi vállalása volt, hogy a családi adókedvezmény mértékét 2 lépésben megduplázza. Ez július 1-jével 50%-ban megtörtént, további 50% erejéig pedig január 1-jével folytatódik, jelezte. A döntés 1 millió családot érint, egy gyermek esetén havonta 20 ezer, 2-nél havonta 80 ezer, 3-nál havonta 198 ezer forinttal több marad a családoknál, ismertette a tárca vezető. Megjegyezte, a családi adócsökkentések körébe tartozik az is, hogy életbe lép a 30 év alatti édesanyák adómentessége, valamint a 40 év alatti 2 gyermekes, illetve a 3 és több gyermekes édesanyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetni. Mindez hosszú távon is kiszámítható jövőképet nyújt a gyermeket vállaló édesanyáknak, hangsúlyozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. A minimálbér összege januártól 322.800 forint, a garantált bérminimum pedig 373.200 forint lesz. Emlékeztetett Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten. Kiemelte, a 13. havi nyugdíj kifizetése mellett azzal egyidejűleg jövőre a 14. havi nyugdíj első negyedét is megkapják a nyugdíjasok. Emellett folytatódik az általános nyugdíjemelés, az átlag nyugdíj már 250.000 forint fölé emelkedik. Végül az időjárásról. Az éjszaka első felében még zömmel derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de északkeleten több lesz a felhő, Hajnalra azonban az ország egyes részein már erősebben megnövekedhet a felhőzet, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél nagy területen megerősödik, sőt a Dunántúlon viharos lökésekre is számítani kell. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +1 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 1 és 6 fok között alakul. Híreket hallottak.
A napverse. Varga Melinda, mancsos angyalok. Néhai kiskutyámnak és minden kutyás költőnek. A kutyák mancsos angyalok. Naponta a földre lopják a szeretet ünnepét, meg annyi vékony függőhídon sétálnak át velünk, a póráz az ő kezükben van, a gazda nem mi vagyunk. Opálszemük a szeretet maga. És a beigli illattal nem illan el, a hétköznapokkal nem zsugorodik össze, nem hunyorít hamiskásan, mint a decemberi késő délután. A kutyák a magányosok védőszentjei. Akkor sem hagynak magadra, amikor már minden barátod megfeledkezett rólad. Nem ítélkeznek feletted, és az sem baj, ha vörösre sírod előttük a szemed. Olyankor lenyalják a kész fejed sútor ragacsos bőrét, vagy csak néznek mozdulatlan, majd ráteszik körte buksijuk a combodra. Ha érzed testük melegét, tudod, nincs az a mélység, amelyből ne tudnál pimaszul felnevetni. A kutyák nem várják el, hogy boldog légy csak azért, mert karácsony van. A téli friss hónak nem a közös hegyi szelfi miatt örülnek. A kutyák a barátságot csak offline élik meg, veled, bent a szobában. Vagy kint a vacogó mínuszokban. És hálásak, ha lemosott talpukról langyos vízzel a sót. A kutyák a szeretet ünnepén lelopják a karácsonyfa cukrot a fáról, megeszik, majd hasmenésük lesz a kakaótól, összepiszkolják a gondosan kipucolt nagy szőnyeget, és tesznek rá az ünnepi nagy takarításra. Az egész técóból esetleg csak a töltött káposzta illata izgatja őket. Az italszagot ellenben nem bírják elviselni. Olyankor megvetően néznek a pityókás egyénre. Tudják, hová rejtetted el ünnep után az ajándékcsokit. Tulajdonképpen csak megvédenének a fölösleges fogyókúrától, ezért mutatják meg mancsukkal a cukorbűn barlangot, lekarcolva a szekrényajtó féltett tölgyburkolatát. Ismerik a múlandóság törvényeit, éppen ezért nem érdekli őket a tárgyi valóság. Előszeretettel esznek cipőt, rágnak zoknit és könyveket. A kutyák mancsos angyalok. Az Isten jóságos angyalai, négylábú, bundás ajándékok. Azért vannak közöttünk, hogy megtanítsák, nem csak a karácsony lehet a szeretet ünnepe.
Varga Melinda a Kutyák mancsos angyalok című versét Babocsai Réka előadásában hallották.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Mai műsorunkban így karácsony közelettével a karácsonyi időszakban mi másé lehetne a főszerep, mint a betlehemeké. Elsőként Kis István, Egri fafaragót halljuk. Köszöntelek itt a stúdióba sok szeretettel. A tegeződés azért van, mert évek óta ismerjük már egymást, és évek óta kísérem figyelemmel a betlehemeidet, amiket készítesz. Köszönöm azért, hogy hoztál egy kis portfóliót, egy prospektust mondjuk úgy, ami bemutatja az eddig elkészülteket. Valamire nem emlékeztem már, valamit meg még nem ismertem. Kezdtük azzal, hogy a járom keretbe foglalt Betlehemedet mutattuk be, aztán jött a teknő, amit egy teknőbe álmodtál és faragtál bele, a Magyar Szent Család domborműnek fogható fel, és most a negyedikhez érkeztünk, ami jelenleg Rómában van, és ez a hegedűbe készített Betlehem, a muzsikusok Betleheme. Jól mondom?
Igen, eddig ez teljesen rendben.
Hogy jött az ötlete annak, hogy egy hegedű fogadja be a Szent Családot?
Tulajdonképpen megesett az a dolog, hogy egy kedves barátomtól kaptam egy törött hegedűt, és azt mondta, hogy ez majd jó lesz valamire. Én ezt eltettem, és akkor sokáig őrizgettem. Mondhatnám azt is, hogy kerülgettem sokáig, hiszen teljesen szét volt száradva, darabjai volt hullva.
Szárazfa szó szerint.
Gyakorlatilag szárazfa volt, és egyszer mégiscsak elővettem, és nézegettem, hogy meg lehetne ezt még javítani, vagy mit kellene vele csinálni. Hát ennek bizony hiányzott a lelke. A hegedű lelke már nem volt meg. Ugye a hegedű lelke az a fa, ami a rezgést átadja a felső födémnek, és gyakorlatilag attól szól a hegedű úgy, ahogy szól, tehát a hegedű lelke. És akkor jött a gondolat, hogy vissza kellene adni a hegedű lelkét, és mivel lehetne legjobban, ha ebben beköltöztetem a Szent Családot. És így született meg a gondolat, és így készült el ez a hegedű Betlehem, amire én azt mondtam, hogy ez viszont akkor legyen a muzsikusok Betleheme.
Nézegetem a képét, a három királyok ott vannak a szereplők között, pásztor viszont.
Bizony van pásztor.
Egy van.
Annyi fért el, tehát ugye a hegedű az adta a lehetőséget, hogy mi fér bele, még akkor is, hogy az a legnagyobb hegedű, ez egy 4/4-es hegedű, és miután a fedele már nem volt meg, csak a peremeit tudtam megmenteni, adott volt a lehetőség, hogy mi fér bele, és ehhez képest kellett a figurákat megalkotni, általában 12 cm-es egy-egy figura, és úgy készültek el, hogy pontosan beleíjjen a hegedű íveibe, tehát azokat pontosan oda kellett beszerkeszteni, elkészíteni és berögzíteni.
Szépen kitölték a hegedűt, és hogy került ki Rómába?
Ezt 24-ben készítettem el, és legelőször a Virágzó Népművészet kiállításon mutattam be, ott külön díjat nyert. Ez minden évben Miskolcon, Diósgyőrben van megrendezve, ez akkor ott kapott egy külön díjat, aztán 24 adventjén az AMKA által szervezett Betlehem kiállításon, ami
az, mi is?
Az AMKA, a Magyar Kézművességért Alapítvány, és az idén már 32. alkalommal rendezte meg, de az aktuális év az 31. Betlehem kiállítás volt, ahová én ezt beneveztem, ezt a hegedű Betlehemet, ott az AMKA-nak a külön díját is elnyerte, és ez a kiállítás most már hosszú idő óta a Szent István Bazilikában Budapesten van, éppen tegnap nyitották meg az ezévi kiállítást. Ennek alapján neveztem én be ebben az évben a római százgyászol kiállításra, és a sok jelentkező közül 5 darabot választottak be, köztük az én hegedű Betlehememet. És így került ez most ki Rómába, amit december 8-án nyitottak meg a kiállítást a százgyászol a Vatikánban címmel.
Gratulálok hozzá.
Köszönöm.
Lapozok egyet a prospektusodban. Angyalos Betlehem, ez számomra új. Valóban új?
Ez új. Gyakorlatilag most készült el 24 karácsonyán. Bocsánat, ez 24 elején készült, és ez is megjelent a Virágzó Népművészet kiállításon Miskolcon, és ez gyakorlatilag abban különleges, hogy 3 különálló darabból áll ez a Betlehem, ami mégiscsak egy egységet képez. A félrönkökből van kimélyítve maga a kerete, és ebben a héj szerkezetben állnak benne a betlehemi figurák.
Mint egy kis templomtorony kupolával.
Gyakorlatilag egy-egy hagyma kupola mindegyiknek a födele, és akkor ebben állnak benne a szobrok. Ezekben a szobrok 23-24 cm-esek, tehát ez egy nagyobb méretű figurákkal rendelkezik, mint például a hegedű Betlehem.
Érdekesek a betlehemeit, bocsáss meg, mert van, amelyik népies, magyar népies motívumokat őriz, figurákat mutat be, és van, amelyik pedig úgy kicsit próbál a korhűséghez igazodni. Ami erről eszembe jut az angyalos Betlehemről, hogy parasztbarokk. És azért mondom, hogy parasztbarokk, mert parasztfigurák vannak a kis hagymakupolák alatt, a hagymakupolák felett pedig barokkos angyalok.
Az alapkoncepció az volt, hogy ez a Betlehem egy magyar Betlehem legyen, tehát magyaros Betlehem legyen mindenképpen. A pásztorok azok ránézésre azonnal kitűnik, hogy ezek magyar paraszt emberek, magyar pásztorok, ha úgy tetszik. Van benne Subába, rövid mellényben, és van közöttük egy fiú, hogyha ha megnézed jobban azt a figurát, az egy álmélkodó, csodálkozó fiú, aki a csodára felnéz, és a kezében van egy templom. És a templomot, mint egy fogadalmi ajándékot hozza, mintha ígéretet tenne az egyház megalapítására. Jézus születése pillanatában. És akkor maga a jászol jelenet, a Szent Család, ebben a feldolgozásban Mária egy parasztasszony. Kendős kuzsóval, vagy kozsóval szűr körmönben lévő asszony, József pedig egy szűrben, cifraszűrben lévő gazda, aki lámpást tart a kis Jézus fölé, hogy megmutassa büszkén a gyermeket. A három királyok azok pedig, hát ettől nem nagyon tudunk eltérni, ők a három királyok, vagy a napkeleti bölcsek, akik megérkeznek. Ami érdekesség, és ez majdnem minden Betlehemben megjelenik nálam, a pásztorok fölötti menyezet, a hagymakupola, itt feketére van égetve, és részegekkel van kiverve a csillagkép. Itt a göncölszekér csillagképe van, és a kísérő csillag, vagy az gyakorlatilag hülyen leköveti azt a csillagképet, ami a göncölszekér körül van. A három királyok fölött pedig az Orion csillagkép ragyog, ugyanígy szegekkel kiverve. A Szent Család fölött pedig a betlehemi csillag, és ami külön érdekessége, hogy a szöggel kivert csillagképek már nem konkrét csillagképek, hanem az apostolokat megidéző 12 csillag. Ugye a pásztorok és a három királyok fölött muzsikáló angyalok vannak. A Szent Család fölött pedig az angyal a glória feliratot hirdeti. Ugye ennek az a jelentősége, hogy a muzsikáló angyalok megteremtik az égi szimfóniát, az összhangot egyértelműen a megváltó dicséretére.
És elérkeztünk a következő Betlehemhez. Ez egy nagyon személyes történetű Betlehem lehet, mert az a címe, hogy Márk és Dávid unokáim Betleheme. Tehát ez a családban marad.
Így van, ezt tavaly karácsonyra faragtam. Akkor 2,5 évesek voltak, és nagy áhírattal figyelték már akkor is a falat.
Ikrek?
Ikrek, két iker fiú, két igazi rossz csont. Nekik nagyon, nagyon tetszett, ugye megfogdosták, hogy egy kisgyermekt ezt elvárjuk, szerették volna szétszedni is akár, de hát ezt nagy szeretettel nekik készítettem. Ez egy összecsukható, végül is, mint egy szárnyas oltár, a szárnyai becsukódnak, tehát helyfoglalás szempontjából is így könnyebb kezelni, mikor nem kell elővenni. És itt egy barlangban van a Szent Család. A jászol mögött pedig a vakító fény, a dicsfény, ami arannyal van festve. Fölöttük pedig a betlehemi csillag, az üstökös. Gyakorlatilag, hogy kicsit másképpen is, mint az összes többi, de ugyanazzal a felállással van. Itt is a három király megvan, itt már három pásztor jelenik meg, mely itt volt hely, és hát bizony ez csukható szárnyas oltárként funkcionál. Szent József itt is a lámpást tartja, mint egy világításként, hogy lássák, hogy megszületett a megváltó.
Vannak mindig ötleteid, vagy visszatérsz egy korábbihoz. Így van, ez a mezőőrsi teknő Betlehem esetében, ez a legújabb, ugye?
Ez a legújabb, ez most lett kész.
Ez is egy teknőben van, mint egy szárnyas oltár kinyitható a teknő, ugye félbevágva, keresztbe, aztán az egyik fél hosszába hasítva, és ez adja a két ajtaját, vagy a kapuszárnyát annak a nagyobb résznek, ami magába foglalja a betlehemi jelenetet.
Igen, külön kérés volt, miután látták az első teknő Betlehemet, ami ebben a pillanatban is a Eszterházi Károly Egyetemnél van, hiszen hozzájuk került, és nagyon jó helyen van náluk, de látták ezt az első Betlehemet, és azt mondták, hogy nekik kellene egy ilyen, de nagyobb. És hát ezen úgy elgondolkodtam, hogy az ekkora teknő, elmondták, hogy konkrétan mekkorát szeretnének, hogy legalább másfél méteres legyen. És akkor én mondtam, hogy hát bizony ennek egy nagyon nagy teknő kell, hogy ez a másfél métert kiadja. Alig-alig találtam ilyen teknőt, és nagy nehezen több kísérletre sikerült beszerezni ezt a teknőt, és ez így kinyitva, így 157 centi lett. Ez annyiban más a többi betlemektől, hiszen próbálom úgy csinálni, hogy ne legyen egyforma nincsen. és a figurák is mindig mások, tehát ugye hasonlítanak egy kicsit, hiszen maga a Betlehem szinte előírja, hogy hogyan kell, hogy kinézzen, de mégiscsak mindig más. Itt az elsőnél maga a templom héja adta az istállót a középső mezőnél a Szent Család számára. Itt meg van építve belül egy istálló, tehát
a
teknőhéjből be van építve egy istálló szerkezet, és abban vannak az állatok. Minden figura külön darabként készült, itt már 30-32 centisek a figurák, maga a mérete miatt ez már óriásinak számít, tehát kinyitva ez egy impozáns látvány, a maga 157 centiével, és ugye 76 centiméter magas, és itt az állatok is teljes terjedelmű, nem domborművek, hanem szobrok, be vannak állítva az istállóba, tehát megvolt a folyamata, hogy hogyan készülhetett el. Elkészült először maga a héj, aztán ebbe beépítettem az istállót. Mini ácsolt szerkezet van beleépítve, tetőzsalukkal, ugye, hogy a valóságban is csak nagyobban megépülhetne, és bekerültek az állatok, elkészültek a Szűz Mária és József szobrai, elkészült a jászol a kis Jézuskával, és akkor ezt így sorba lehetett összerakni, mert különben nem lehetett volna hozzáférni többihez. Tehát maga...
Mint egy türelemüveg.
Tulajdonképpen igen, csak nagyban, és azért itt végig csak szabad a mozgás, mert a türelemüvegnél egy pici lukon keresztül kell megépíteni. Bár egyre sűrűbben foglalkoztat a dolog, hogy talán egyszer azt is meg kéne próbálni egy türelemüvegbe beépíteni egy betlemet, bár ez egy nagyon nagy munka, tehát az önmagába is több időt vesz igénybe, mint egy ilyen nagy betlemnek a megépítése. Bár ez is hosszú-hosszú időbe került. Még az első teknőbetlemnél mondtam, hogy ezt 2 évig csináltam. És hát azt úgy kell elképzelni, hogy megszületett a gondolat, és elkészült maga a héj szerkezet. Aztán volt egy kis várakozási idő, akkor elkezdtem faragni a figurákat is. De gyakorlatilag 2 évbe került, mire teljesen kész lett, és 18-ban először bemutattuk. Na, ennél már nem volt ilyen hosszú az idő, itt már elég volt 1 év is neki, tehát ezért ez egy rövidebb volt. Ami érdekessége, talán látod is a fotón, hogy a három királyok mögött ott térdel egy teve is. Próbálok mindenre figyelni, hogy minden a helyére kerülhessen, és hát ott bizony van egy teve is, ami kikandikál az egyik király mögül, akik hozzák az ajándékokat.
Még csak annyit elnézést, de Mezőrs hol van?
Mezőrs a Dunántúlon van, Győr alatt van, és oda kérték ezt.
Akkor ott látható ez a Betlehem, hol?
Mezőrsön a református egyházközség kérte.
És a többi is megtekinthető a honlapodon, ugye a kisistván.hu-n
fent vannak. Igen, így van.
Esetleg valaki ihletet kaphat ahhoz, hogy ő is Betlehemet készítsen, akár teknőbe. Egy pár gondolatot elmondanál még arról, hogy amikor készítesz egy Betlehemet, akkor mi zajlik benned?
Ugye ez egy különleges lelkiséget kíván mégiscsak, tehát olyan csodát kell megörökíteni közérthetően, ami gyakorlatilag 2000 éve, 2025 éve meghatározza a keresztény embereknek a lelkületét. Mindig elmerülök a részletekbe, tehát akkor, amikor a pásztorokat faragom, akkor azokra kell külön figyelnem, vagy amikor Máriát az arcára külön, hogy milyen legyen a kis Jézus a pólyával, hogy úgy nézzen ki, ahogy annak ki kell néznie. Tehát mindenre figyelni kell. Van egy nagyon szép mondatom, ami erre nagyon hajaz, vagy talán ez a legfontosabb, akár egy fohász is lehet, hogy add Uram, hogy amit kézzel formálunk, lélekkel legyen teljes. Ugye próbálunk lelket adni a holt anyagnak, a fának, és az, ha sikerül, akkor eléri az embereket, és olyan gondolatokat fogalmaz meg bennük is, amit bennem, és akkor már megérte csinálni.
Köszönöm szépen, gratulálok. Kis István fafaragó népi iparművész volt stúdiónk vendége. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy eljöttem, és áldott békés karácsonyt kívánok a rádió minden hallgatójának.
Jesus, you're the best.
Az adventi időszak legelső betlehemét Debrecen városa állította fel Rómában november 25-én a Római Magyar Akadémia udvarán. A 10 fából faragott szobor Pál Hunor színművész, a Csokonai Nemzeti Színház tagjának munkája. Most őt hallják. Először is tisztázzunk valamit, Pál Hunor színésszel beszélgetek, aki fát farag, vagy Pál Hunor fafaragóval, aki színészkedik?
Az első Pál Hunor, aki színész, és közben emellett fát is farag, így van.
És hogyan találta meg ez a felkérés, ez a Betlehem?
Március végén ebben az évben kértek fel az elkészítésére az önkormányzat, és azon belül Bodor Edit, aki ezt az egész projektet levezényelte, meg hozzafutott össze minden szál, ugye, mert itt nem csak a faragás volt, hanem a köré épített kis gótikus ablakrendszer, amibe bele lettek helyezve a szobrok, és a padok, a világítás, tehát ez egy összetettebb munkafolyamat volt.
És honnan tudták, hogy ön farag?
Én 2014-ben jöttem át Nagyváradról, a Csokonai Színházat átszerződtem, és akkor itt már akkor bontakozott ki nekem gyakorlatilag a fához való viszonyom, és volt több kiállításom is itt Debrecenben, többek között a Csokonai Színházban is a Reformáció 500 alkalmával, Tapus Istvánnal volt egy közös kiállításunk, és szerintem a nyomok onnan maradtak meg, hát így a száj hagyomány útján.
Kicsiben kezdte, és most így van, egész nagy méretig haladt. Mekkora ez a Betlehem?
A szobrok mérete 75 centi, az angyalok, ugye a szárnyak magasabb, tehát a szárnyak az olyan 90 centiméteres, durván ilyen 81 méter között van ennek a szoborcsoportnak a méretaránya.
És amikor megkapta a megrendelést, akkor mi volt az első gondolata, hogy nem, vagy hogy igen?
Hát a hála volt az, hogy igen, de egyértelmű. Rengeteg dolog lezajlott, amíg ezt megvalósítottam, a faanyag beszerzés, ennek a tömbösítése, tehát nem röngből készült szobrok, hanem tömbösített fá, tehát profi módon ezt össze kellett táblásítani, ami azt jelenti, hogy tudom, hogy mi van a fába. Tehát már úgy van előkészítve az anyag, hogy nem találkozom görcsel, nem találkozom hasadásokkal, repedéseket, tehát ezek mind ki vannak zárva, és akkor kell egy asztalos, kellnek ezek a pneumatikus nyomó szerkezetek, amik ugye összehúzzák, beszárad, és akkor onnan kezdődik az én munká.
Meg hát a papíron is kezdődik,
van,
nem tervezett, megtervezni, ugye?
Persze, jöttek. Tehát amikor megkaptam a rendelést, akkor elindult rögtön a tervezési fázis, a hozzákapcsolódó történetnek, ugye az utána való járás, ezeknek a megszületése, úgymond vizionálása, és szerettem volna úgy megalkotni ezt a szoborcsoportot, hogy az én világom is benne legyen, tehát amit én képviselek, vagy amit üzenni szeretnék ezáltal. Ugye a Betlehemes, ez egy kötött történet, tehát már eleve adva van az az üzenet, amit morálisan, erkölcsileg hordoz, és a formaiságába próbáltam kibontani az én világomat, hogy ez az is legyen jelen.
Pál Hunoros legyen?
Egy picit igen. Igen, még keresem önmagam, de már helyek közel bujkálnak az én stílusjegyeim is.
Nem faragtam még soha Betlehemet, de ha egyszer faragnék, akkor úgy gondolom, hogy két úton indulhatnék el. Egyik lenne a népies Betlehem, magyaros motivumokkal, a másik pedig jobban ragaszkodna az eredeti szereplőkhöz.
Így van, hát ezen sokat vaciláltam, vagyis agyaltam, hogy tudjam ezt a két világot összehozni, és az időszűke miatt inkább a kettőnek az ötvözését próbáltam, mert hogyha lett volna több időm, akkor biztos kibontakozik egy más ötletvilág, csak itt az idő sürgősége miatt nem nagyon volt időm átgondolni, úgyhogy ebben most szakrális ornamentikát, ugye, ami a magyaros vonalat illeti, hogy azzal díszíteni, azzal még gazdagabbá tenni, de benne volt ez is a tervben. Volt egy olyan irány is, hogy kopjafákba szerettem volna rakni az egészet. Tehát, hogy egy kopjafa erdő, idézőjelesen, ugye a 10 szobor alak, de egy picit ilyen búsabb hangvétele lett, és inkább az életre szerettem volna koncentrálni, hogy a fényt, egy örömtelibb világot felrakni ezáltal is. Így aztán jött ez a leegyszerűsített, egyenes vonalvezetés, letisztult, enyhén, kicsit modernesebb formavilág.
A kálvinista Rómában beszélgetünk, Debrecenben. Van olyan, hogy református stílusú Betlehem?
Őszinte legyek, olyanról nem nagyon tudok, csak inkább a pásztorjátékokon keresztül, ugye, ami a népi oldal is idézőjelesen színházi formában jelenik meg, de képzőművészeti szempontból ilyen formavilágot találkoztam, de annyira nem hatott rám, és inkább mentem a klasszikus régi vonalakon.
Csak azért kérdeztem, mert mondta, hogy kopjafák lettek.
Igen, a
volna
kopjafa
szeretők.
Az így van, az egy református, úgymond fejfa, ami hozzám is közel áll, ugye, mert én is református vagyok, lelkészi családból jövök, és azért gondoltam, hogy ezt a kettőt, ez egy szép gondolatmenet lett volna, hogyha formaiságában ezt úgy ki tudtam volna vitelezni, hogy ne hajazzon a síremlékekre. Habár bele lehet sok mindent magyarázni, és szerintem lehetett volna is követni ezt a vonalat, csak nem volt annyi időm, hogy ez úgy szépen megérjen bennem, és nem szerettem volna ilyen halott idéző világot felrakni, hanem itt pont az ellenkezője van, az élet születése.
Szóval emberek lettek, angyalok, állatok, 10 figura?
10 figura, az állatokra sajnos nem jutott időm, mert ugye a színházi teendőim is szólítottak, így maradtak 10 figura, a 2 angyal, József Mária, 2 pásztor, a pásztorokban szándékosan hoztam ezt az alföldi pásztor formavilágot, ugye a jellegzetes kalap, a nagy bot, és a 3 királyok, és a kisded. A kisded is ugye nem egy jászolban lévő kicsi pólya lett, hanem egy tömbre, egy hasábra lett úgy megálmodva a kisded, mintha a szobrok része lenne. Igyekeztem, hogy összhangban legyen a szobrok stílusvilága, meg az üzenet is, amit ezáltal képviselnek.
Lett egy címe is, nem az, hogy Betlehem, vagy debreceni Betlehem, vagy vatikáni Betlehem, időtlenség a szentségben?
Így van, ezt a címet én adtam. Tehát a figurákon keresztül próbáltam azt az időtlenséget hozni a figurák által, amit a betlehemes a figurák jellemvonásaiban hordoz, és ez egyfajta örökérvényű lelkiismeret, úgymond a nézők számára, ami általuk megszólaltatja őket. Be tudjuk-e fogadni a kisdedet, a szent lelket, a maga szépségével, fényével, alázatával és dicsőségével.
És amikor kész lett, akkor honnan tudta, hogy készen van?
Én július elején fogtam neki, arra már az anyag is megvolt, le volt gyártva. 3 hónapom volt rá durván, de ez a mennyiség, amit ki kellett volna faragni, ez így emberi léptékkel kb. Olyan jó 8 hónapot vett volna igénybe, tehát elég megterhelő nyaram volt, ilyen napi 10-14 órákat dolgoztam rajta, mert már szeptember 20-ra vissza kellett jönnöm, mert már volt előadásom, kezdtük októberben a próba folyamatot egy új darabbal.
Miért, hol faragta őket?
Ezt Erdélyben. Én erdélyi vagyok, Marosvásárhely mellett születtem Kenden, és ott van a szülői ház, és ott van egy kis műhelyem, és ezeket ott faragtam ki. Még a finom munkálatokat, ugye szeptember 20, amikor visszajöttem, azokat itt csináltam meg, és a kisded is itt született Debrecenbe.
És a kálvinista Rómából kikerült a római Rómába. Rómában.
Így van, ahol a rendeltetése volt, és Rolanda Macriscas bíboros úr, a Santa Maria Maggiore bíborosa áldotta meg, én sajnos nem tudtam ott lenni a zavatón, pedig nagyon szerettem volna részt venni rajta, de a színházi pont akkor főpróba heten volt, és azt hiszem 24-én volt a leleplezése. Lélekben ott voltam, de a szobraim ők képviseltek, és ott voltak.
Akkor nem tudta elkísérni a szobrokat, de megnézi majd?
Persze, úgy van, hogy ugye január 6-áig lesznek kinn, és most egyeztetés alatt van, hogy a próba folyamatokat előtérbe helyezve, annak függvényében majd ki fogok én is menni, hogy megnézzem az eredeti helyüket.
Hol is vannak?
A Magyar Pápai Akadémia udvarán, a Falkonyéri Palota udvarában vannak.
Akkor sokan vagy nem sokan láthatják?
Hát én a zavatásról ugye fotóanyagokat láttam, 1-2 videó is fenn van az interneten, amit meg lehet nézni, de állítólag sokan látogatják, igen. Igen, és ez egy óriási dolog számomra, és nagy-nagy ajándék a jó Istentől.
Az elhangzott beszélgetésben Pál Hunor színművészt, a Csokonai Nemzeti Színház tagját hallották, és ezzel mai műsorunk véget ért. A zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is búcsúzom, és kívánok mindannyiuknak áldott boldog karácsonyi ünnepeket. A szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kérem a következőt.
Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi rovatunkat. Műsorunk első felében dr. Kun Renáta reumatológus főorvossal a mozgáskoordinációs zavarral élők fájdalmának enyhítéséről beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ezt követően a COPD-ről, vagyis a krónikus obstruktív tüdőbetegségről hallanak. Kérem, tartsanak velünk!
Hát régen volt már, mikor találkoztunk, igen, ugye? Úgy mutatom be, mint reumatológus főorvosnő, mozgásszervi betegségekkel foglalkozott osztályvezetője volt hosszú ideig a Szent Ferenc Kórházban rehabilitációs részlegnek. Csak nem 20 évig gyakorolta, illetve most is gyakorolja tulajdonképpen ezt a hivatást. Annyi hirdetést olvasunk, hogy ne éljen együtt a fájdalommal, ilyen-olyan kezelést lehet alkalmazni, ez úgy benne maradt az ember fejébe, így szóba is hoztam még az élőadás megkezdése előtt. És akinek fájdalma van, mindenbe kapaszkodik. Úgyhogy a mozgás koordinációs zavarral rendelkező fájdalmának az enyhítéséről beszéljünk, mert azért rengeteget változott a fájdalom enyhítésének a módszere, gyakorlata.
Nagyon sokat változott, de igazából az lenne a fő cél, hogy minél hamarabb észrevenni, és minél hamarabb elkezdeni kezelni, és ennek a leges legjobb terápiája a mozgásszervi problémáknak, hogyha elkezdünk megfelelő életmódot élni, azaz megfelelő testsúlyt elérni, illetve megfelelő mozgás tartományt megtartani, függetlenül attól, hogy fáj vagy nem fáj az az izület. Én ezt mindig abszolút mértékben kihangsúlyozom a pácienseimnek, hogy attól függetlenül, hogy valakinek fájnak az izületei, attól még mindenféleképpen jó az, hogyha az izület körül lévő izomzatot megfelelő tónusba tartja az ember, mert azzal stabilizálja az izületeket.
Tornáztatni kell az izmokat elsősorban.
Mindenképpen, ugye? Mert az izület stabilitását az izom adja, és hogyha az izom éppen azért, mert a fájdalom megvan és elveszíti a tónusát, akkor még rosszabb lesz, mert az izület még instabilabbá válik, és ott az izületben lévő alkotó anyagok, tehát az üvegporc az izület felszínén, a térdizületben pluszban a rostosporc, ami ugye a különböző terheléseket csökkenti ahhoz, hogy az izület megfelelően tudjon mozogni, hogyha ez a stabilitás nincs meg, akkor az izületi kopás, tehát a porcoknak a kopása az még intenzívebbé válik. Tehát kezdjük azzal, hogy mozgás meg a testsúly csökkentése, illetve az ideális testsúlynak a betartása vagy megtartása. Ha viszont már kialakultak a problémák, ugye akkor szoktuk a különböző stádiumokban mondjuk egy izületi kopást felosztani, és akkor kezdődik mondjuk egy alap porcépítő terápiával, tehát a fájdalomcsillapítót én mindig azt szoktam mondani, hogy a fájdalomcsillapítót addig szedjük, amíg nagyon intenzív a fájdalom, utána már nem szabad szedni, mert igazából az ember csak hozzászokik. Bevesz egy fájdalomcsillapítót, elmúlik a fájdalom.
De nem szünteti meg a lapot.
Igen, tehát itt igazából tüneti terápia, szoktam mondani a betegeim, hogy amíg szedi a fájdalomcsillapítót, addig nem fáj, de utána minden visszajön, tehát fájdalomcsillapítót meg nem lehet állandóan szedni.
Tehát akkor jönnek a porszépítő megoldások.
Igen.
Ezeknek több fajtája
több
van.
Fajtája van, ugye? Első kiindulási pont az mindig valamilyen porcépítő. Tehát valamilyen kondroitin szulfát, vagy glukózamin szulfát.
Gyógyszer?
Ezek gyógyszerek, igen, illetve gyógyhatású készítmények. Mindegyiket lehet kapni recept nélkül a gyógyszertárokba.
Emellé nem kell társítani például ilyen fizikoterápiás beavatkozás.
Hát ez csak az akut fájdalomban. Vegyük alapul, hogy mozgás,
igen,
testsúly ideális, és ezekre lehet még pluszban ráépíteni ezeket a különböző terápiákat, de a mozgás szervi panaszok, azok nem olyan, mint egy torokgyulladás, hogy elkezdődik, aztán utána beszélünk egy antibiotikumot is elmúlik. Tehát ezt se értik meg a pácienseimnek a nagy része, hogy az, ahogy az ember két lábra állt, már rögtön kapott egy olyan terhet, hogy gravitáció, és az izületei, azok így is úgy is bármit is csinál, így is úgy is kopni fognak, mert ha fekszik, akkor az izom gyengül el, és emiatt lesznek ki izületi problémák, ha pedig áll, és különböző mozgástevékenységet végez, már a gravitáció is koptatja az izületet, tehát ez ellen nincs orvosság.
Ennél fogva ugye a lábaink sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint a két kezünk. De ennek ellenére ott vannak
itt is azért az
fogáson.
Evolúcióban azért abban meg viszont behoztuk azt, hogy opponens, tehát hogy a hüvelykujjunkat szembe tudjuk vagy a kezünkkel fordítani a többi ujj felé, na az is koptatja az izületeket, mindegy. Mondjuk azt, hogy úgy általánosságban az emberi szervezet körülbelül 100 évre van kitalálva. Na most ezek az izületi odafigyelések, az izületi dolgok, hogyha az ember kezdetektől fogva, és ez most
mit
nem
hat... Mit kezdetek alatt?
Onnan, hogy 20-30 éves korban már elhatározzuk azt, hogy nem csak ülünk a számítógép előtt, nyomkodjuk a telefonunkat, bár én is ezt csinálom, amikor éppen van rá szabadidőm, vagy éppen ki akarom a fejemet szellőztetni, vagy tehát, hogy megtaláljuk azt.
Az arányt, nem?
Igen. Tehát mozogni mindig kell, és én azon vagyok teljes mértékben, bár mondjuk most már nagyon sokat javult körülöttem lévő beteg anyag, hogy a fiatalok most már felismerték azt, hogyha mozognak, és valamilyen szinten fejlesztik a mozgástevékenységüket, nem csak arról beszélünk, hogy mondjuk a nagyon erőteljes edzésekre, hanem csak mit tudom, sétál, egy kicsit odafigyel mindig arra.
Egészségtudatosabban,
akkor hosszabb ideig tudja ezt a
mozgását megőrizni, vagy az aktivitását.
Meg a mozgástartományát. Így is úgy is kopik az izülete, viszont ahogy mondtam is, hogyha stabilan tónusos az izomzata, akkor stabilan tudja az izületét tartani, és nem indul be olyan gyorsan a kopás, meg nem halad olyan gyorsan előre az izület.
Ráadásul ez genetikai hajlam is van, ugye, tekintetben, tehát örökölhető. Én például örököltem, édesanyám nagyon sokat szenvedett ettől, és egy bizonyos kor után megjelent az életemben. De hát ez lehet, hogy megjelent volna egyébként is.
Mondjuk testalkatra. Például, hogyha én ránézek egy betegre, és vagy csak előttem megy egy nő, akkor én tudom, hogy ennek a nőnek x idő múlva csípőizületi panaszai vannak. Tehát testalkathoz lehet a későbbi izületi panaszokat sorolni.
Mert hogyha valakinek a testalkata mondjuk egy erősebb, meg magasabb, akkor annak jobb, jobban ki van téve? Tehát
igen.
Egy filigrám alkatú kevésbé van ki téve?
Igen. Illetve ugye a körte típusúak, akiknek nagyon széles a csípőjük, és nagyon erőteljes az alsó terület, a comb, a nék, azoknak mindig csípőpanaszuk lesz.
Na most ezeknek a megelőzésére tehát egyrészt tornázni, vagy igen. Sétálni, vagy
tehát, tehát a mozgás vegyük különböző. Vegyük az alapot. A mozgás, igen? Tehát igen? A megfelelő mozgás tevékenység. Nem azt mondtam, hogy mindenki edzőterembe járjon. Arra épül rá, ha megjelennek az izületi panaszok. És az izületi panaszok, az izületi kopásnak az első tünete az a terhelésre induló fájdalom. Tehát a terhelésre, illetve reggelente mondjuk egy start fájdalom. Tehát mindig azt szokták mondani a pácienseim, hogy nekem csak akkor fáj, amikor kikelek az ágyból. Vagy és éppen utalemben. Aktuálisan, amikor felállok, csak a térdet nézzük, hogy felállok a székből, és azonnal fáj, de aztán utána elmúlik ez a porckopás.
És az éjszaka
első.
Fáj?
Éjszaka már a gyulladt izület fáj. Az már egy magasabb kategória. Tehát először indulunk mindig azzal, hogy a terhelésre kialakul fájdalom, vannak különböző mozdulatok, meg a startfájdalom. Ez az izületi kopásnak az első tünete.
És akkor itt kell a porcépítő terápiákat
igen,
bevezetni?
Itt kell kezdeni a porcépítő terápiákat, na erre is épül aztán akkor a piac, hogy amikor jönnek a páciensek is mondják, hogy Facebookon láttam ezt, és mondjak már róla véleményt, és én mindig azt szoktam mondani, hogy a Facebookon annyi minden van. Tessék bemenni a gyógyszertárba, és amit a herbáriában, meg a gyógyszertárban lehet kapni, az bevizsgált, megfelelő mennyiségű hatóanyagot tartalmaz, és azt kell szedni. Az, hogy mi van az interneten, az engem nem érdekel.
Ez a jobbik eset, hogyha elmegy a szakemberhez véleményt kérni. Ha a szomszéd asszonytól kéri, hogy neked ez bevált, és úgy kezdi, az még.
Hát na jó van, de utána aztán jön a következő mondat, hogy de a szomszéd asszony azt mondta, hogy ez biztos, hogy jó. Én mondtam, hogy én ebben nem avatkozok bele, nekem vannak alapkedvenceim, amik gyógyszertárba kaphatóak, de persze természetesen az összes nagy gyógyszergyár, ami Magyarországon működik, őnek is vannak ilyen porc és csontépítő vagy csont erősítő terápiájuk, és én mindig ragaszkodom ahhoz, hogy herbária vagy gyógyszertár.
Vannak különböző biológiai kezelések?
A legfőbb biológiai kezelés ugye az a reumatoid artritisbe, tehát sok izületi gyulladásos betegségekben vannak. Ennek vannak különböző centrumai Magyarországon is, ezeket a centrumban dolgozó orvosok írják ki ezeket a biológiai terápiákat. Ez egy másik terület. Ott már nagyon beteg az ember, tehát ott olyan alapbetegsége van, ami az izületeket megtámadja, tehát ő teljesen más kategóriában minősül, mint egy olyan, aki egy izületi porckopáson kialakul, majd későbbiekben egy izületi fájdalom, vagy egy izületi gyulladás.
Most beszélünk a porcépítő terápiákról, amivel odázható, vagy esetleg még ad abszurdum meg is előzhető a későbbi műtéti beavatkozás. Igen. A biológiai terápia az hasonló céllal működik, nem?
Igen, de az az izületi gyulladtaknál. a sok ízületi gyulladtaknál. Értem. Mert ő nekik az a fontos, hogy az ízületi gyulladást megfogják, ne engedjék, hogy tovább menjen az ízületi gyulladás, tovább tegye tönkre az ízületet, hogy ne alakuljanak ki deformitások, mert ha az ízületi tengely meg az ízület eldeformálódik, akkor azt már igazából akkora fájdalommal jár, mondjuk egy csípő térd, vagy a kezek területén, vagy a váll, hogy általában ezek már utána, ha nincsenek megfelelően beállítva a gyulladás csökkentő kezelések, akkor ebből úgy is műtét lesz, mert nem tud a páciens úgy élni, hogy ezeket a deformitások mellett.
Maga a porszépítő terápia az meddig alkalmazható?
A porszépítő terápia az, ha egy ízületi tünet jelentkezik, akkor hogyha az ember elkezdi ezt a porszépítő terápiát, mondjuk mondom a legalapvetőbb a glukózamin, a kondroitin szulfát, az MSM, a hialuronok, amiket szájon keresztül lehet bevenni. Igen. Ezeket mi is mindig kúraszerűen szoktuk javasolni. Tehát mindig ősszel meg tavasszal szoktunk, én úgy szoktam javasolni, hogy akkor csinálni kell egy porcépítő terápiát, addigra az ízület úgy is jelezni fogja, hogy ő elfáradt. Tehát akinek kialakult egy ízületi kopása, az általában ősszel meg tavasszal egy nagyobb ízületi fájdalommal találkozik, és ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy el kell kezdeni a porcépítőt, jó, akkor jöhet egy fizikoterápia, és akkor a porcépítőt szedi 3 hónapig, és akkor 3 hónap szünet. Nyáron ezek az ízületi fájdalmak általában nem jellemzőek.
Milyennek az oka?
A meleg. Tehát az ízület nem szereti a hideget.
Tehát akkor, ha mondjuk a tengerparton élnénk valami déli országban, akkor ezek a panaszok elvileg meg is szűnnének?
Hát nem is, hogy megszűnnének, de ritkábban fordulnának elő. Uh-huh. De mondjuk a mediterrán tengerpartján a mediterrán diétával nem nagy probléma van.
Hát ott nincs súlyfelesleg például. Hialuron savat említett. Milyen mellékhatása van?
Gyomorpanaszt okot okozni. Ezért szoktam mindig azt mondani, hogy ne így gyomorra vegye be.
Nagyon sokat lehet olvasni az őssejterápiáról. Hogy működik például ez?
Nagyon sok mellette a téves információ. Tehát én amikor elkezdtem ezt a ízületbe adandó ízületi terápiáknak az alkalmazását a praxisomban, hát ez valamikor 13-14 környékén volt, akkor ismerkedtem meg a saját vérterápiával, vagy akkor még a PRP-nek nevezték, azóta már a vérnek több komponensét is felhasználjuk.
Hát azért ezzel kapcsolatban ismerkedtünk meg, azért igen, én ezt megemlítem, mert emlékszem rá a beszélgetésre a Dracula terápiára,
Ezt a magánrendelőben tanultam meg, és a magánrendelőmben használtam, és nagyon hosszú ideig, nagyon nagy sikerrel csináltuk ezt a terápiát, amikor ugye leveszük a vért, lecentrifugáljuk, és akkor ahol a vérlemezkék vannak, azt a részét adjuk be. Régebben ez még nagy részt az volt, hogy azt a nagyon-nagyon gazdagon vérlemezkével teli vérkomponást adtuk vissza az ízületbe, és ezáltal próbáltuk az ízületi gyulladást csökkenteni, az ízületi regenerációt megjavítani. Viszont mondom, itt voltak téves információk, mert volt bizonyos sugallat, hogy ez csodaszer, visszaépül a porc. De szó nem lehet róla, a porc nem tud visszaépülni. Ezért is találták ki mostanában már egyre inkább az ilyen őssejterápiákat, hogy meg kellene próbálni az ízületbe, de mondom, tehát még az elején, ha valakinek teljesen tönkre van menve az ízülete, annak nincs értelme már ezekkel a kezelésekkel bajlódni, mert szokták mondani, valamiből várat építeni nem lehet. Igen. Tehát, és a porckopás elindul, porcot jelen helyzetben még nem fogunk tudni újraépíteni.
Csak beépíteni,
tehát maga a szervezet nem tudja újra termelni a porcot. Ezért is próbálják meg az őssejterápiát, és akkor ott abban a környezetben azoknak a növekedési faktoroknak, citokineknek a hatására, hogy az őssejből esetleg porcsejt, tehát porc alakuljon ki, de már mi magunktól nem fogjuk tudni. Ezért vannak a különböző kialakult újabb és újabb terápiák, és ezt próbálják meg, hogy azt a elkopott porcot, ami ott hogy úgy mondjam, lepusztul az ízületen, hogy azt valamilyen szinten regenerálni. És erre találták ki. Hát első körben az első ízületbe adandó injekciós terápia, ugye a hialuronsavak voltak. A hialuronsavaknak a dolga tulajdonképpen, amit beadunk az ízületbe, ez egy ilyen ízületi kenőanyag. Tehát a hialuronsavnak az a tulajdonsága, hogy benne van az emberi szervezetbe, és akkor utána, amikor megduzzad, akkor az ízületbe ízületi rést képez. És ezáltal megakadályozza, hogy a két sérült ízületi felszín egymásnak tehát a közelébe
elkerülendő a fájdalom.
Ezáltal tud regenerálódni a porc, nem újra képződni, regenerálódni, ezáltal az ízületi terhelés is csökken, ezáltal csökken a gyulladás, és végül is ezt használjuk ki. Na, erre jött rá a PRP, A PRP az egy olyan ízületi terápia, ahol az ember a saját anyagait használja föl. Ugye ilyenkor, amikor gyulladás volt az ízületben, akkor nagyon gyakran használtunk a hialuronsavak előtt, vagy kombinálva a szteroidot. Betuk az ízületbe, lecsökkentette a gyulladást, lecsökkent a gyulladás, lecsökkent a fájdalom, lecsökkent a duzzanat, tehát megint visszakapta.
Okozott mást viszont.
Igen, ez is benne volt a porcpusztulásban, de nem is ez a lényeg, hanem a PRP-nek végül is valamilyen szinten a szteroidnak a hatását akartuk vele kiváltani, és ha valaki rendszeresen alkalmazta ezt a PRP terápiát, nálam is nagyon sok páciens volt, hogy fél évente mindig visszajött, megcsinált 3 kezelést, és akkor ő ezzel letudta. Mert ugye olyan citokinek, olyan gyulladást csökkentő faktorok, olyan növekedési faktorok vannak a saját vérünkben, hogyha azt a VVT-től letakarítjuk, és visszaadjuk az ízületbe, akkor valamilyen szinten a saját szervezetünket használjuk arra, hogy regeneráció, gyulladás csökkentést okozon. És itt voltak a problémák a PRP meg a hialuronsav között, vagy a PRP-nek a megítélésében, mert nagyon sokan úgy adták elő, hogy innentől kezdve a porc az csak úgy épül.
Mennyire tudják az emberek, mennyire élnek ezzel a lehetőséggel?
Az ízületi fájdalommal élő emberek, főleg ha nagy ízületekről beszélünk, akkor nagyon sokan keresik.
És mennyire lehet odázni ezt az időszakot? Mert előbb-utóbb a műtét a vége, nem?
Én mindig azt szoktam mondani, hogy minél korábban kezdjük, annál jobb. Például ott van a PRP-nél, ugyancsak azt használjuk, hogy szteroid, meg nem szteroid, hogy ugye én sportolós is vagyok, és a PRP-t például nagyon jól lehet sportolóknál használni a különböző ihüvelygyulladásokban, mert nem dopingszer. Uh-huh. Ugye, ha szteroidot adunk egy sportolónak, akkor azt ugye jegyezni kell, hogyha véletlenül dopingszűrésre megy, hogy akkor miért van ez meg ez a szervezetében. Tehát ezeket mindig meg kell indokolni. A saját vérterápiát, a PRP-t, azt bármelyik sportolónak lehet használni, mert igazából az ízületbe, vagy az ízülethez adott PRP, az nem dopingszer.
Bármelyik sportolónak, de magát ezt a terápiát bármelyik civil lakosnál is lehet használni.
Igen, igen.
Tehát nincs kizáró okja annak, hogy
nem,
ezt akar.
Nem, csak mondom, minél hamarabb kezdjük, minél kombináltabban alkalmazzuk, annál nagyobb sikere lesz, és annál inkább meg lehet vele előzni egy nagyobb ízületi gyulladást, egy nagyobb ízületi deformitást, egy műtétet. Aki már deformált, gyulladt, annak igazából én mindig azt szoktam mondani, hogy döntse el, hogy ez neki elég-e. Mert csökkenteni fogja a fájdalmat, de a műtétet nem fogja megelőzni, ha olyan állapotban van az ízületi szerkezet.
Ehhez viszont el kell menni a szakemberhez megállapítatni, hogy milyen állapotban van. Köszönöm szépen a beszélgetést, remélem, hogy sokan hallották, van remény, és az időre mindenféle értelmében figyelni kell.
Műsorunk folytatásában dr. Csenki Esztert, a Borsodaba Új-Zemplén Vármegyei Kórház Szemmelweis-Tag Kórház tüdőgyógyászati osztályának vezetőjét a dohányzás következtében kialakuló COPD-ről, vagyis a krónikus obstruktív tüdőbetegségről kérdezi Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője.
A dohányzás tudjuk, hogy nagyban befolyásolja a tüdődaganatot is akár, Illetve mit még?
Hát a COPD a klasszikus dohányzással összefüggő megbetegedés sor. Azt szoktuk mondani, hogy a dohányos betegeknek élethosszíglan, ha nézzük a történetét, akkor az élethosszíglani vizsgálat során a COPD és a tüdőrák csak nem valamennyi dohányosnál, legalább a 80%-ánál a dohányosoknak meg tud jelenni. A COPD az egy krónikus obstruktív tüdőbetegség, ami azt jelenti, hogy a hörgőknek a szűkületével jár. A dohányzás az önmagában a dohányfüst, és itt zárójelbe hagyd tegyem hozzá, hogy felsorolni sem tudom azt a rengeteg új hullámos cigarettatípust, amiben ízítással, vagy valami folyadékoknak a beszívásával próbálják a szenvedélyüket csillapítani a dohányos, illetve ezeket a új hullámos cigarettákat szívók. Olyan gondolatok jegyében, hogy ezek nem ártalmasak. Sajnos a tüdőgyógyász szakma azt látja, hogy sokkal súlyosabb és sokkal bonyolultabb megbetegedéseket okoznak ezek a cigaretták is. Tehát ezek nem, hogy nem egészségesebbek, hanem
rosszabbak?
Hát én azt gondolom, hogy talán rosszabbak is, de ha csak abból indulok ki, hogy a dohányzás okozta COPD és tüdőráknak a kezelésében, azért hatalmasat léptünk előre, ha csak az én szakmámnak a saját szakmai utamon végignézem azt, hogy az első munkanapomon milyen lehetőségeim voltak a kezelésre, és tegnap milyen lehetőségeim voltak, nem lehet összehasonlítani.
Miskolcon a Semmelweis Kórház tüdőgyógyászati osztályán beszélgettünk egy beteggel. Önt COPD megbetegedéssel kezelik. Mióta?
2014 óta vagyok COPD-s.
Az már nem most volt. Ilyen nehezen gyógyuló betegség ez?
Folyamatosan belégzőre szorulok, belégzőket használok, hörgőtágítókat.
Milyen tünetei voltak?
Köhögés, fulladás, nehéz légzés.
És ez olyan szintű volt, hogy orvoshoz kellett fordulni?
Így van, így van.
Dohányzik?
Igen.
Még most is?
Igen.
Nagyon nehéz letenni ezt a szenvedélyt, ugye?
Így van.
Önre így rájön a köhögés, a fulladás, akkor az okoz esetleg olyan problémát, hogy a munkából is kiesik, vagy most is itt van ugyan a kórházban, mennyi időt fog itt tölteni?
Egy ilyen kontroll alkalmával több órát, 5-10 órát eltöltök a kórházban.
És ja, akkor ön most nem a fekvőbetegosztályon van?
Nem a fekvőbetegosztályon vagyok, de szoktam fekvőbetegosztályon is feküdni.
És olyankor mit csinálnak? Mi a gyógykezelés módja?
Infúziókat kapok, belégzőket kapok itt is. Hörgőtágítót, antibiotikumot is esetenként.
És mondja, hogy nem tud lemondani a dohányzásról. Mit mond az orvos erre?
Nem szokott megdicsérni.
Egy napos rádióműsort tudnánk megtölteni azzal, hogy milyen gyógyszerek, hogyan fejlődtek ki, és ezek mit jelentettek a betegeknek. És ugyanide kell azt elmondani, hogy ezek az új hullámos, különböző inhalációs cigaretták, nincsenek gyógyszerek. Nem tudjuk, hogy pontosan mit csinálnak, illetve nagyon sok mindent látunk, de azok a gyógyszerek, amiket felírunk a rendelésünkön, azok a dohányzás okozta inhalációs ártalmakra vannak kifejlesztve.
Egyébként ez a bizonyos COPD gyógyítható?
Ez a COPD megfelelő módon egyensúlyba tartható. Az aszmát, sem a COPD-t nem lehet kitörülni az emberek légútjaiból. Ezek olyan krónikus betegségek, amit sem kinőni, sem meggyógyítani nem lehet. Viszont ma olyan gyógyszerek állnak a rendelkezésünkre, hogyha a beteg megfelelően közreműködik a saját maga kezelésében, és az orvos a saját maga, illetve az orvos a beteg számára biztosítja a számára a legoptimálisabb személyre szabott kezelést, akkor ezek a betegek a játékszabályok maximális betartása mellett tünetmentesek lehetnek.
A A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a mozgáskoordinációs zavarral élők fájdalmának enyhítéséről, illetve a COPD-ről, vagyis a krónikus obstruktív tüdőbetegségről hallottak. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Huszonkét óra.